Istennek szent igéjét, a Máté írása szerint való szent evangéliumból a 27. rész 45-től 61-ig terjedő verseiből hallgassuk fennállva. Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus mondván, Éli, Éli, lámá sabachtáni, azaz én Istenem, miért hagyjál el engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák mondának, Íjést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutamodván egy szivacsot lőn, és megtöltvén ecettel, és egy nátszárra tűzvén inni át vala néki. A többiek pedig ezt mondják vala, hagyd el, lássuk eljöve Íjés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadá lelkét. És íme a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada, és a föld megindulla, és a kősziklák megrepedezének, és a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelenének. A százados pedig, és akik ővele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történtek, vala igen megrémülének mondván, bizony Istennek fia vala ez. Sok asszony vala ott, akik távolról szemlélődnek, akik Galileából követték Jézust szolgálván néki. Ezek között volt Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja, és Józsi anyja, és a Zebedeus fiainak anyja. Mikor pedig beesteledik, eljöve egy gazdag ember Arimátiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ezt Pilátushoz menvén kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet. És magához vévén József a testet, begöngyöli a tiszta gyolcsba, és elhelyezi azt a maga új sírjában, amelyet a sziklába vágatott, és a sírszájára egy nagykövet hengerítvén elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala. Megváltó Jézus Krisztus földi életének utolsó órái azok, amelyekről olvastam a Szentírásból. Valami ilyen időtájt lehetett, mint most, ahogy vagyunk. Délután 3 és 6 óra között, és aztán követte még sietve a halált a temetés. Ugyanis a zsidóknál így van ez a mai napig is, az előző este kezdődik a szombat, és tart igazából szombat estéig. És az ünnep beköszönte előtt, amit a naplementéhez kötöttek, el kellett távolítani a testet, illetve nyugalomba kellett helyezni, hiszen szombaton zsidó embernek tilos volt dolgozni. Ilyen idő volt, amikor a megváltó Jézus odaadta életét a világért. Életének utolsó 3 órája a legkeservesebb szenvedéssel, és ezzel maga az Isten ember küzd az utolsó lehelletig. És mintegy ennek a történetnek a toldalékaként olvassuk, hogy ezt követte a temetés, amelyet már mások végeznek el. Azt mondják testvéreim, hogy a halál előtti pillanatokban az ember szeme előtt, mint egy gyorsított felvételen végigpörög az egész élete. Valószínűleg, hogy a legfontosabb események. De egy biztos, hogy az utolsó időben, amely megelőzi a földből, a földi életből való távozást, az ember csak a legfontosabb dolgokra gondol. Megváltoznak az értékrendek. És egyszerre a fontosnak addig fontosnak tűnők eltűnnek, és ami olyan lényegtelen volt az életben, hirtelen előkerül. Hamvas Béla írja valahol, akkor érezte legszabadabbnak magát, amikor 1945 elején ott állt a kráter mellett, ahol valamikor a házuk volt. Szanszkrit, ókori keleti, görög, héber íratok égtek el, nagy tudós volt, Széchenyi könyvtárnak a munkatársa, korának egyik legnagyobb elméje, és azt mondta, hogy mikor minden elveszett, amiért ő dolgozott addig egy életben, és semmi nem maradt, kőkövön nem maradt, akkor hirtelen szabad lett. Mert mindazt, ami addig betöltötte az életét, elveszítette, és rájött, hogy így nem is köti semmi. Testvéreim, azt hiszem ennél sokkal komolyabb és mélyebb. Az élet utolsó idejének a küzdelme, amin egyszer mindannyiunknak át kell menni. A mai 21. századi ember nagyon menekül ettől, a gondolatától is. Fiatalok még nem nagyon szoktunk foglalkozni vele, talán ahogy lép előre az idő rajtunk, úgy egyre inkább előtérbe tolul ez is. És ez a helyzet, amikor az ember az elkerülhetetlen közelébe kerül, valószínűleg, hogy teljesen új dolgokat hoz fel a mélyből, olyanokat, amit csak egyediek az életben, ez senki a másik helyet meg nem teheti, és mástól át sem veheti. A legfontosabbak kerülnek elő. Mit tesz az Isten fia? Bármilyen furcsa testvéreim, szorong. Nem csak most szorong itt a nagypénteki történetben és ott a kereszten, hanem olvassuk, hogy már nagy csütörtök estétől. Fél. Mert testvéreim, hazudik az, aki azt mondja, hogy nem fél haláltól. Épp az ismeretlensége miatt. Fél. Szorongás van benne. És ebben a szorongásban, ebben a félelemben mégis tesz valami különlegeset. És aki csak felületesen olvassa a Szentírást, azt gondolja, hogy a fájdalomból ott a kereszten az utolsó pillanatban felkiált, hogy éli, éli, láma sabachthani, vagy ahogy Márk evangélista lejegyzi, Eloi, Eloi, láma sabachthani. Különbség annyi a kettő között, hogy az egyik héberül van, a másik pedig arámiul, ami nagyon közeli. Viszont az egyik Jézusnak az anyanyelve volt, a másik pedig úgy mondanánk, hogy a kultikus nyelv. Tudjátok, testvéreim, lehet, hogy a szív nem működik. Lehet, hogy a tudat nem működik. Ott abban a pillanatban, de működik a szív. Az érzés, a lét, azt is mondhatnánk, hogy az, ami már túl van a tudaton. Olvastam, hogy Albert Einstein, amikor meghalt abban a kivételezett intézményben, ahol kezelték, ott ült végig mellette az ápolónő is, az utolsó mondatokat ma sem tudják, hogy mit mondott, ugyanis halálos ágyán az utolsó mondatait anyanyelvén németül mondta el, és az amerikai ápolónő, aki ott ült mellette, nem tudja, hogy mit jelentett. Valahogy így van, testvérem, ott az utolsó pillanatban valami olyan jön fel a mélyből, ami már túl van a tudaton. A szenvedő Isten fia nem kiállt a Golgotai keresztre, hanem, és szeretném idézni, én Istenem, miért hagyál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Mert te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tudjátok, honnan van ez, testvére? A 22. Zsoltárból. Jézus nem a fájdalmat kiáltotta, hanem a Zsoltárt, az imádságot mondta a kereszten. Élete utolsó pillanatában ez volt a legfontosabb. Az evangéliumok egyetlen mondatot jegyeznek fel ebből. Imádkozik. Azt is mondhatnám, hogy azt mondja, ami beleívódott az életébe. Egy régi imád. Valósággá válik. Egy addig megfoghatatlan. Az, amire nem tud felkészülni az ember, ami egyszeri, nincs tapasztalat róla, titok. És ott és akkor utoljára marad az Istenbe kapaszkodás. Az imádság, amely túl van már a léten, túl van a tudaton, túl van mindenen. Említettem már, könnyebben beszél róla az ember, mint amikor szembesülni kell vele. Egyik lelkész kollega mesélte, aki tudományos szinten foglalkozik a halottak, illetve a halottak az elhunytak hozzátartozóinak a lelki gondozásával, és amikor meghalt az édesanyja, akkor odament hozzá az ő édes testvére, és azt mondta, hogy könnyű neked, mert a lelkész vagy, és még otthon is vagy ebben a témában. És mondta, hogy hiába magyaráztam volna az én édes testvéremnek is, hogy mennyire könnyű nekem. Mert az, hogy elveszíteni az édesanyámat, azt csak én tudom. És az nem teológiai igazság a kérdése. Könnyebb beszélni róla, testvéreim, mint szembe menni ezzel. A közelsége sem könnyű, de a jelenléte még borzasztóbb. Amikor egyedül marad az ember a mélységgel, ahogy egyedül maradt az Isten fia a kereszten. Egyedül azzal, ami a legfontosabb volt neki. És akkor előjönnek a tudatalatti kapaszkodók, a nagy biztonság, hogy minden elveszhet, és mégis marad remény. Ott van a belső, a nagy dráma az Isten fiában, és kívül pedig ott van az egyetlen, a világtörténelem egyetlen nagy és megismételhetetlen történéséről való bizonyságtétel. Minden esemény, ami a kereszt halál körül történik, és hallottuk itt a leírását, hogy földrengés lesz, sziklák meghasadnak, sírok nyílnak meg, a templom kárpitja, amely elválasztotta a szentek szentjét a szentétől, a tetejétől az aljáig ketté hasad. Sötétség lesz 3 órán keresztül. És akkor mindenek fölött, mikor ott a megriadt tömeg, Ott van, hogy síratja a természet az Isten fiát, akkor ott áll egy kemény római katona, egy százados, aki kimondja egy adott pillanatban, bizony az Isten fia volt ez. Tudjátok, testvéreim, ki mondta ezt ki? Egy olyan ember, aki 20 évig szakadatlanul ott árt a harcmezőn, annyit kellett szolgálni a római hadseregbe, a légióba. Ezek az emberek nem egyszer éltek sötétséget, villámlást, esőt, földrengés, ki tudja mennyi mindent, hiszen Britanniától a mai Szíriáig tartott a római birodalom, s őket bárhová küldhették. Ez a megedzett római katona, aki akkor már ki tudja hány éve, biztos, hogy több mint 10, hiszen századosi rangig vitte, szolgálati idejének a felén jóval túl ez az edzett ember odaáll, aki valószínűleg, hogy sok vért látott életében, sok kivégzést látott. A halál közelében nem egyszer volt. És akkor azt mondja, bizony, az Isten fia volt ez. A világ és az ott lévő emberek is bizonyságot tesznek arról a hatalmas eseményről. Az Isten fia volt. És ami megtörténik, ott nagypéntek estéjén, a délután kései idejében az, amit így foglal össze egyik szép énekünk, hogy megtört a régi átok. Nem olvasunk később erről az emberről, az említett római századosról. Elképzelhető, hogy ő is életének épp talán egy ilyen utolsó pillanatában szembesült ezzel a nagy eseménnyel, amelynek ő valamikor részese lehetett, és felidézte a fájdalom mélyén nem csak a kiáltást, az én Istenem, miért hagytál el engemet, hanem a megváltásnak a gyönyörű lehetőségét az ő számára is. És nem csak ott a kereszt alatt, hanem talán élete utolsó pillanatában is el tudta mondani, bizony, az Isten fia volt ez. Sokan nézték, olvassuk a történetben, az Isten fiának a halálát, és egy valaki még hozzátesz ehhez a történethez. Egy Arimátiából való ember, akit Józsefnek hívtak, és akiről két dolgot árul el a Szentírás. Az egyik az, hogy gazdag volt, és Jézusnak a tanítványa. Olyannyira gazdag volt, hogy neki már szerzeménye volt bent Jeruzsálemben. De nem csak szerzeménye volt, hanem döbbenetes módon ő számolt az élettel és az élet valóságával. Megvásárolta a sírját és elkészítette. Nem tudjuk hány éves volt. Hanem amikor látta, hogy az ő mesterét keresztre feszítették, akkor azt, ami az övé volt, szó szerint így olvassuk a Szentírásban, az ő személyes sírhelyét felajánlotta, hogy oda tegyék a keresztről levett Jézusnak testét. Valószínűleg jó összeköttetései voltak ennek az embernek, hiszen bemegy Poncius Pilátushoz, a római helytartóhoz, elkéri Jézus testét, Pilátus oda is adja, és sietve még a szombat beköszönte előtt leveszik, úgy, ahogy nagyon sok szép festmény megörökítette ezt a mozzanatot, és fehér gyorsba göngyölve elhelyezik az arimátiai József sírboltjába a halott Jézusnak a testét. Ez az ember nem tudta megmenteni az ő mesterét. Gyenge volt ahhoz, mint ahogy mi emberek gyengék vagyunk, hogy bárkiért, akiket a legjobban szeretünk, azokért is helyt tudnánk állni a halállal szemben. Ő sem tudott, de megtette azt, ami a legtöbbet, ami a legtöbb volt, eltemette tisztességgel az ő mesterét. A magáéból adott oda. Ahogy mondtam, ő gondolt a halálra, és mégis egy adott pillanatban annak helyét átadta annak a Jézusnak, aki érte is szenvedett. Testvéreim, ebben az estébe hajló órában, mikor előttünk van ez a történet, talán éreztük, hogy nincsen távol tőlünk. Hiszen a Jézus halála óhatatlanul szembesít a mi elmúlásunkkal, még akkor is, hogyha nem akarunk ezzel szembesülni. Azzal, hogy egyszer mindannyiunknak meg kell majd állnunk ott, ahol a dolgok majd átértékelődnek. És talán ez az esti óra már most alkalom, hogy az életünkben átértékeljünk dolgokat. Olvastam nemrég, megkérdeztek embereket a beteg ágyon, akikről tudták, hogy már nincsen visszaút, hogy mit tennének másként, ha az életet még egyszer újra lehetne játszani. És érdekes módon, különböző hangsúlyokkal, de körülbelül ugyanaz a 8 dolog jött ki mindenkinél, függetlenül attól, hogy hívő volt, nem volt hívő, hova tartozott. Nem sorolom el ezeket. Egy valamit jelez ezt, testvéreim, az, hogy az ember életében mégiscsak a fontos dolgok kerülnek előre. És ha az ember még egyszer újra kezdhetné, biztos, hogy nem úgy csinálná, mint a korábbit. A nagypéntek és ez az este megállít bennünket, hogy belenézve az Isten fiának szenvedésébe, aki értünk, élt és értünk, halt meg, a saját életünket is egy kicsit értékeljük át az ő akarata szerint. Hogy kevés, nagyon kevés megbánnivaló legyen akkor, amikor az ember majd személyesen önmaga előtt el kell számoljam az életével. Ezen az estén kicsit visszanéztünk, és mégis előre. Arra, hogy Krisztusban eltemetkezünk, azért, hogy a holnapi nagyszombati csöndben minden oda kerüljön, hogy aztán holnap után, húsvét hajnalán Krisztussal együtt feltámadjunk az élet reménységére. Amen.